153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem, ifjabb Szegedi Gábor, köszöntelek szeretettel.
Szerbusz, köszöntöm a hallgatókat.
Sokan ismernek téged, azok a néhányan, akik nem. Az első beszélgetés blokkunkat arra szántuk, hogy egy kicsit bemutatod magad. Annyit elárulok, hogy ugye édesapád után a fogadhajtás, a csikós bemutatók, tulajdonképpen ezen nőttél föl, és műveled ezt magad, immár nemzetközi színtereken. Méghozzá Norvégiában töltöttél közel 10 évet, és most 4,5 évet már Kínában, Pekingben majd délre költöztél. Egy kicsit mondd el nekünk, hogy mi az, amivel most foglalkozol Kínában.
Jelenleg Dél-Kínában, tehát Pekingtől 3000 kilométerre délre, Hainan szigetén, ez egy trópusi sziget, ott dolgozom főedzőként egy nemzetközi lovardában. Bemutatókat hajtunk végre, bemutatókkal várjuk a vendégeket.
Gondolom az 5-ös-8-as fogat.
A bemutató az én részemről puszta 5-ös, puszta 8-as, csikós bemutató, díjugrató bemutató, meg egy kis karusszer bemutatóból áll.
Vezető edző is vagy tulajdonképpen ezen az új helyen. Nemrégen beszélgettünk, tehát onnan tudom, hogy 31 ló és közel 20 ember tartozik a kezed alá, különböző nemzetiségűek, tehát egy nagyon komplex, komoly feladatod van. Akik követik a közösségi médiában az oldaladat, azok láthatják, hogy fantasztikus tömeg előtt nagyon-nagyon magas színvonalú bemutatók azok, amikről eddig beszéltél, ugyannyira, hogy egy kínai nemzetközi lovas magazinban az egyik legjobban kétoldalas interjút készítettek veled. Minek számítasz te Kínában és a bemutatóid?
Hát igyekszünk minél nagyobb tiszteletet kiharcolni a magyar lovas kultúrának, a magyar tradicionális lovasportnak. Egy Vajk barátommal mentem ki, aki a díjugrató részén ér el jobbnál is jobb eredményeket, egyre jobbakat. Én meg főleg a tradicionális magyar lovas bemutatókat szeretném népszerűsíteni, de mellette díjugrató versenyeken is próbáltam magam egyre jobban visszafejleszteni korábbi éveim után.
Tudjuk, hogy Kína 1,4 milliárd ember, úgyhogy 7 milliárd ember él a Földön. Csak hogy egy kicsit érezzük, hogy milyen fantasztikus minőségi munka az, amit végzel vagy végeztek, hogy a kínai legnépszerűbb lovas magazinban ilyen kiemelt helyet és interjút készítettek veled. Hány fős az a közönség, aki tulajdonképpen elvarázsolsz időnként?
Igazából a magazin által, tehát azért a médián, közösségi médián, az ottani közösségi médián keresztül is nagy népszerűségnek örvend. Igazából az egyik számba volt, hogy interjút készítettek velem, két oldalas, a másik számba szintén 2-3 oldal volt, tehát igazából még különböző számokban is sikerült ez, de ott is az európai közösségi média, a kínai közösségi média, tehát azért ez nagyon megtisztelő. Igazából az, hogy a nagy versenyeken is felléptünk, talán ott ismertek meg bennünket legjobban, meg vidékre járunk nagyon sokat, és ott, ahogy említettem múltkor, ilyen több tízezres tömegek előtt. Nagyon sokszor jön ez vissza, hogy bárhova megyek, ott találkozok emberekkel, hogy na, én itt láttalak, én ott láttalak, én Mongóliában láttalak. Mindig találunk ilyen embereket, és ez nagyon, nagyon nagy büszkeséggel és örömmel tölt el.
Leköltöztetek Pekingből, nemrégen közel fél éve 3000 kilométerrel délre. Most tulajdonképpen egy új istálló tulajdonossal dolgozol együtt, de tulajdonképpen itt a szünetben meséltél nekem arról, ha helyen ismernek benneteket, akkor meséld el nekünk, hogy hogy működik ez. Ugye most egy új istálló tulajdonossal dolgozol itt délen, hogy dolgoztok, de hogy az utazási iroda szervezők figyelnek fel rátok, az az igazi.
Igen, tehát most ez az időszak arra volt, ez a több hónap, igazából a lovaknak tehát ez az időszak a lovaknak az akklimatizációja, és átállni az ottani időre, az ottani melegre, pályákat, tehát igazából most épült az egész lovarda, szakmailag annak a kontrolláltuk, hogy úgy legyen, hogy jó legyen a bemutatónak, több változást is végre kellett hajtani, tehát hogy a közönségnek, lovaknak is tökéletes legyen.
Hol fér el ennyi ember? Tehát itt beszéltünk néha több tízezer emberről.
A több tízezer ember az a vidéki bemutatókon volt, még körülbelül olyan 3-4 ezer ember volt, amikor olyan sokan voltak. Nagyon jó hangulattal jöttek, és úgy is fogadtuk őket. Van két nagy lelátónk, nagy hatalmas lelátónk, fedett lelátónk, meg az mellett, akinek nem jutott hely, az meg állva nézte végig a bemutatókat.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, ugyanis friss élmény számomra, hogy Gábor lelki ember, tehát nagyon komoly lelki, spirituális érdeklődése van, amelyet az életében, munkájában felhasznál, és erről azt gondolom nem csak én nem tudtam, hanem sokan nem tudnak. Tehát ez a fantasztikus karrierpálya, amit ő csinál, emögött egy nagyon-nagyon izgalmas életút van. Erről fogunk beszélgetni, maradjanak velünk, Ifjabb Szegedi Gáborral beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és folytatjuk beszélgetésünket Ifjabb Szegedi Gáborral. Akik velünk tartottak eddig, tudják, hogy jelen pillanatban Kínában dolgozó, rendkívül sikeres vezetőedző vagy, fogadhajtás, lovassó, csikós bemutató, lovarda vezető vagy, vezetőedző. Norvégiában is éltél 10 évet, akik ismerik az életpályádat. Fantasztikus eredmény, de hogy ez elképesztő stressz. Ahogy beszélgettünk, mondtad, hogy azért nem volt ez olyan egyszerű. Az első nagy kör, az első hosszú nagy külföldi kör, ott elfogadtatni magad, és hogy voltak mélypontok, voltak fásult időszakok. Hogyan zajlott ez le, egy magyar gyerek hogyan élte mindezt át Norvégiában? Mesélj erről az időszakról.
Ahogy említetted is, voltak emelkedők, lejtők, mint gondolom mindenki másnak az életében is. Igazából szerencsésnek mondhatom magam, egy nagyon-nagyon jó csapatba érkeztem. A lovarda tulajdonos, egy nagyon kedves ember, nagyon lelkes, nagyon szeretett minket, nagyon vigyázott ránk a kezdeti időszakokba. Pázsik János barátommal mentünk ki, tanítottuk be a lovakat, és egy nagyon kellemes családi légkörbe kerültünk. Lelkesek voltunk, jöttek is a sikeres bemutatók, a közönség is nagy szeretettel nézte a bemutatókat, dicsértek bennünket, és ez az akkori kis önbizalmatlan korszakunkban nagyon-nagyon jól jött, és akkor egyre jobban bíztunk magunkba, egyre talán még jobb bemutatókat hajtottunk végre, de hát az élet az olyan, hogy fönt és lent.
Mondják az arabok, tanultam tőled, a kerék hol fönt, hol lent.
Igen, mi mondjuk olyan hullámosan, ugye? Ezt jobban hallom itt. Egy nagyon kedves arab barátom, aki Dubájban élt sokáig, és nagyon intelligens embert ismertem meg benne, ők azt mondták, hogy mint egy kerék. Tehát a keréknek hol fent a tetején vagyunk, hol meg lent. Tehát egy picit másabb megfogalmazás, de igazából ugyanaz. És ez ciklikusan változott is az életemben.
Tehát a norvég pörgős és sikeres időszak után azt érzem, hogy akkor jött olyan, ami nem volt annyira jó.
Igen, hát igazából 10 év alatt sok ilyen periódus volt, több ilyen is. Már próbálom őket így meg is nevezni magamba, és akkor tanulni, hogy emelkedő, lejtő. Igen, volt olyan, hogy ez a csodálatos hangulat egy picit lentebb ment, már nem volt annyi alkalmazott, nem volt olyan jó csapat. A lólétszám megmaradt, 80 ló volt, úgyhogy csak 3-4-en voltunk rájuk. Vendégek ugyanúgy jöttek azért. A bemutatók volt, hogy kevesebb volt, és akkor igen, akkor azért az ember nagyobb kihívások elé került.
De azt mesélted nekem, hogy volt egy pont, amikor nagyon-nagyon mélyre zuhantál, ami összefüggött avval, hogy a lovad, amit te magad vásároltál a megtakarított pénzedből, és ezek nagyon-nagyon sok pénzt, képzeljünk el, egy olyan minőségű ló, tehát hogy itt nagy érték forgott kockán, anyagi és lelki, hogy nem eltört a lábát, de nagyon komolyan megsérült.
Igen, tehát ez több hullámhegy és hullámvölgy után, tehát pár év után volt az, hogy a megspórolt pénzemben nagyon spóroltam, tehát én nem annyira jártam szórakozni, az istállóba voltunk, nem is nagyon volt idő rá, mert heti 60-70 órát dolgoztunk, tehát úgy heti 6 nap, de minden nap 11-2 óra is volt, és télen-nyáron, mínusz 20 fokba is, a spórolás az jól ment, és akkor hát ezt az egész spórolt vagyont én úgy éreztem, hogy nem mindig sikerült olyan lovakon ülni, amit szerettem volna. Ez nagyon sok lovasnak kihívás, hogy jut hozzá, hogy oldja meg amit látok életutakon, tehát hogy néhány lovasnak van néhány nagyon jó lova, utána meg várja a többit.
Tehát ez azt jelenti, hogy a jó ló az egy csoda, ha én lefordítom magam nyelvére, magunk nyelvére.
Igen, tehát megvásároltam ezt a lovat, Németországból importáltuk Norvégiába.
A vagyonodat, mint egy erre költötted, így döntöttél. És?
Így van, ezt egy befektetésnek szántam, hogy szakmailag így tudok továbbfejlődni. Versenyeredmények voltak, jobbak, néha gyengébbek, és egy fantasztikus edzőhöz kerültem, aki olimpián rendkívül eredményesen versenyzett, és nagyon boldog voltam, az edzéseken szárnyaltaló ambíciók repültek fölfele, már másik edző is javasolta, hogy most már lassan nemzetközi szinten is lehet gondolkodni, nem a legnagyobb kategóriába, de ez akkor is nagyon megtisztelő volt. Tehát szinte lebegtem, meg szárnyaltam, és akkor egyszer csak kiderült, hogy a ló egy nagyon súlyos inszalag részleges szakadást szenvedett. Még az állatorvos is mondta, hogy tehát ez bárhol történhetett, boxba, karámba, lovaglás alatt, mivel én nagyon céltudatosan építettem föl az edzésmunkát, tehát úgy érzem, hogy nem hibáztam az edzésmunka felállításában.
Innen fogjuk folytatni. Én azt gondolom, hogy elég jól felcsigáztuk a hallgatókat, tehát érezhető és sejthető, hogy ez a nagy döntés, hogy egy ilyen hosszú, fáradtságos munkával megszerzett vagyon, amit befektettél egy lóba, ami nagyon-nagyon szárnyalt, és most egy olyan balesetet szenvedett, amit hát nem te okoztál, de mégis lett, és hogy vélhetőleg itt valami nagy baj történt, és hogy hogyan történt ez a nagy baj, hogyan jöttél ki belőle, illetve a ló hogyan jött ki belőle, erről fogsz nekünk mesélni, mert ez már kifejezetten, hogy így mondjam, egy kicsit spirituális út. Maradjanak velünk, ifjabb Szegedi Gáborral beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést ifjabb Szegedi Gáborral. Ott tartottunk, hogy megsérült a lovad, és hogy mi történt veled, és nyilván a lóval is.
Tehát, hogy említettem is, nekem nagyon fontos volt ez a ló, hatalmas reményeim voltak vele.
Mellesleg az összes megtakarított pénzed szinte benne volt.
Igen, tehát anyagilag mindenem benne volt, lelkileg is, tehát nagyon kötődtünk egymáshoz, és mégis egy olyan szituációba kerültünk, amikor azt mondta az állatorvos, hogy hát 6 hónapig nem dolgozon a ló, és ez különösen abban az évszakban, mivel hogy jött a tavasz, tehát vártam a versenyszezont, és akkor mondja, hogy 6 hónap, hát az onnantól kezdve meg megint gondolom 6 hónap, mire visszahozom abba a formába. Sőt, még azt is mondták, hogy hát az se biztos, hogy ugyanúgy tud versenyezni ezzel a sérüléssel, hát én teljesen padlóra kerültem.
Azt mondtad, azt mesélted, hogy nagyon-nagyon fásult állapotba kerültél. Ezt úgy nehezen tudják elképzelni azok, akik téged ismernek.
Hát igyekeztem azért ugyanúgy az élettel tovább menni, de ezért nem sikerült volna, ha nem találok egy barátaim által ajánlott spirituális tanítóra és gyógyítóra, akinek a nagyon kedves tanácsai, beszélgetése után én szinte újra lebegtem.
Azért még egy picit ragadjunk, hogy mennyi ideig voltál ebben a nehéz, fásult helyzetben, és mennyire jellemző ez Norvégiában, mert hogy arról is meséltél egy kicsit.
Hát ez most így érdekes, mert igazából fásult, nagyon elfáradt, lelkileg nagyon lefáradt állapotban sokszor voltam, mivel hát Norvégiában 12 és fél óra a különbség a nap, a nyári napsütéses órák száma, meg a téli között, tehát igazából télen sose süt a nap, nyáron mindig süt a nap, és azért ez nagyon sok embert megvisel, hát majdnem ilyen népbetegségnek éreztem sokszor ezt a depressziót, amit én próbáltam nem így hívni, nem így gondolni rá, mivel én mindig motivált voltam, mindig próbáltam motivált lenni, inkább ezt mondanám, de úgy érzem, ez mindig sikerült is.
Ezután is üzenet, hogy a D-vitamin fontos.
Igen, igen, ezt hallottam, hogy ott tehát abszolút ajánlják a szedését télen, de ez mellett meg az emberek fantasztikus jósága, ez állandó volt, majdnem már úgy teljesen természetessé is vált, hogy az embernek bármi problémája volt, azonnal segítőkezek, lelkek érkeztek hozzá, tehát mindig segítettek és támogattak bennünket. Jó életünk is volt, mindig vendégekkel voltunk körbe, tehát azért a lovakkal vagyunk egész életünkben, tehát mindig sikerült ezt viszonozni, mondjuk lovas edzéssel, vagy bármi szakmai úton. Tehát ez mindig egy jó szituáció volt, de nehéz időszakokon is át kellett menni.
Említetted, hogy lelki tanítók segítettek igazából kijönni ebből a nagyon nehéz helyzetből, hogy a ló akár teljesen el fogja veszteni az értékét. Mi történt?
Egyik legjobb barátom ajánlott egy hölgyet, Székely Zitának hívják, spirituális gyógyászatban nagyon jártas a hölgy. Igazából gyorsan túllendültem ezen a borzasztó napon, mert az állatorvos délelőtti órákban mondta a diagnózist.
Gondolom, ez fejbe kólintott téged borzasztóan.
Igen. Igen, amit utána kineziológiában hallottunk, hogy az emberből, amikor, hogy ülj le, mert az összes izomból az erő kimegy, tehát ez egy borzasztó volt azt nekem, hogy a mindenem, és azt mondják, hogy akkor fél év, ami egy év, vagy soha többé, tehát ez nekem egy nagyon nehéz volt azt végighallgatnom, utána meg hát utána, hogy na most mi lesz, és akkor rátaláltam erre a hölgyre, és ő meg olyan beszélgetésen mentünk keresztül, ami után én szinte repültem, és abszolút motiváltan kezdtem gyógyítani a lovat.
Elkezdted gyógyítani a lovat, nem esélj erről.
Hát igen, amit a Zita tanácsolt, azt követtem, természetesen a materiális orvoslással együtt. Hát holott igazából túl sokat nem tudott a doktor úr javasolni, csak hát pihentessük, de igazából ilyen alap dolgokat.
Tehát tulajdonképpen energiával gyógyítottad a lovat, ha le akarjuk egyszerűsíteni?
Igen, olyasmi. Igen, mondhatjuk így.
Azonnal elkezdted, mert gondolom, hogy lelkes lettél a nagy-nagy mélybezuhanás után, ugye beszélgettél Székely Zitával, és hát visszatért a lélek, és gondolom, már akkor rögtön elkezdted?
Már alig vártam a másnapot, hogy kezdhessem, mert egy késő esti beszélgetés volt.
Gondolom, hogy neked mindenképpen jót tett, hogy alakult a ló.
Hát a ló az úgy alakult igazából, hogy az állatorvos jött ellenőrizni olyan 2 hét után, és akkor vártam, hogy csodát mondjon, mert közben az Zita is segített ebben a gyógyításban itthonról, és akkor mondta az állatorvos, hogy hát olyan, amilyen, tehát ez mondom valami csoda, hát az nincs. Tehát jó, ettől függetlenül nem csüggettem, ugyanúgy folytattam a kezelést.
Itt fogjuk egy picit zenével megszakítani, és hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Ugye van, aki azt gondolja, működik ez a dolog, van, aki nem, de hogy a valóságban hogyan zajlott le a te életedben, arról mindjárt hallani fogunk. Zene után visszatérünk, ifjabb Szegedi Gáborral beszélgetünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk a mai beszélgetést ifjabb Szegedi Gáborral. Sokan azt várják, hogy a lovakról, lovas bemutatókról, sikerekről beszéljünk, külföldi utakról, projektekről, de most lelki utakról beszélünk, hiszen mindezt a sok-sok szép eredményt, rendkívül sok munka és lelki vívódás fenn és len hozza létre. És ott tartottunk, hogy a lovad nagyon-nagyon beteg volt, és gyakorlatilag energiával kezdted el gyógyítani, és az első 2 hét után hát az eredmény még nem jött, nem jelezte vissza az orvos. Nem veszítetted el a kedvedet, hogy akkor ez hülyeség, akkor engedjük el?
Hát igazából mondtam, hogy töretlen voltam, de hát azért valamennyire biztos egy kicsit visszavett, hogy akkor most ez biztos, vagy nem biztos. A 2 hét, hát azért egy nagyon rövid idő ebben a szituációban, igazából nekem azt mondták, hogy 6 hónap a gyógyulási idő, tehát menni kellett tovább a dologban, és folytattam, és körülbelül a 1,5 hónap után volt egy olyan baleset, ami egy nagyon furcsa, érdekes baleset, hogy a ló beleesett egy olyan helyre, ahova még ló az életében nem ment, ő nem tudom oda miért ment be, de onnan még az egészséges ló sem hiszem, hogy épségben ki tud jönni, ő meg még abban a gyógyulási fázisban volt, hogy nem is ügethetett.
Ha jól értem, akkor az történt, hogy az amúgy is sérült, éppen gyógyulás alatt lévő ló még beleesett egy gödörbe is, a szegény embert az ág is húzza, mondhatnánk, és akkor mi történt?
Hát egy forgácsos tároló volt, és az beszakadt alatta, hát ez körülbelül 1,5 méteres mélységben, tehát ahogy ott beszakadt a ló alatt ez a nagyon gyönge deszka, ahogy a kijött a ló, az, hát az egészséges lóval se lehet végignézni, hogy ez hogy fogja, ez hogy fog élni ezután.
De biztos volt ebben, hogy most vége?
Hát, hogy ennek a lónak a karrierjének teljesen vége, és hát, hogy is mondjam, szinte sírva vittem az állatorvoshoz, hogy nézze meg, mert azért voltak más sérülések is rajta. Az orvos meg mosolyogva összevart kisebb dolgokat, és azt mondta, hogy pár napa is teljesen tökéletes a ló. Hát mondom, vizsgálja meg azt a részt, ahol eddig óvva, vigyázva a nagy sérülést, a mély sérülést, és akkor azt mondta, hogy ez tökéletes, semmi baja nincs. Én annyira meglepődtem, hogy na, hát akkor vannak csodák. Ez volt egy első nagy jel. Akkor még sokkal lelkesebben folytattam a további gyógyítást, és nagyon betartva a materiális orvosnak az utasításait, akit többször kérdeztem, és hisz az alternatív gyógyászatokban, hát azt mondta, hogy nem. De folytattam ugyanúgy, és igazából, hát ami nagy csoda lett, hogy amikor közel már lejárt a 6 hónap, igazából nem járt még le, de akkor azt mondta az állatorvos, hogy teljesen lehet terhelni, és akkor kikényszerítettem belőle azokat a szavakat, hogy akkor ez szinte csodával határos lett a gyógyulás, és azt mondta, hogy igen.
Tehát tulajdonképpen teljes gyógyulás történt, és a ló karrierje is pozitív fordulatot vett. Na de közben te is megismerkedtél olyasmivel, amivel addig nem, tehát lelki emberekkel kezdtél el beszélgetni. Kik voltak, akik hatottak rád, vagy hatnak rád ma is?
Maga Norvégia úgy érzem, hogy nagyon spirituális lelkületű ország, tehát ott az emberek nagyon intelligensek, egymáshoz nagyon-nagyon kedvesek. Maga az egész ország politikája olyan, hogy az embereket védik, támogatják, mint egy szülő, tehát hogy ami egészséges, gyümölcs, zöldség, az teljesen adómentesnek tudom, ami meg káros, a szenvedély, alkohol, tehát azt kizárólagos helyeken lehet vásárolni, akkor az dohány, ilyesmi, az óriási adókat vetnek ki rá. A gyorshajtás nagyon-nagyon drága, a sebesség nagyon alacsony, amivel lehet közlekedni, tehát így nagyon vigyáznak az emberekre, és eleinte ezek nekem nagyon furcsák is voltak, hogy ez miért van, és évek után ezekre mind rájöttem, hogy ezek csodálatos dolgok. Ennyire vigyáznak az emberekre, hogy az utakon állandóan éjszaka lámpák világítanak, amit az óriási, iszonyatos költségeknek gondoltam, de levezették, hogy ez mekkora spórolás ahhoz képest, hogy az embereket gyógyítani kellene, hogyha meg nem így lenne. És
hogy meghalnának az utakon, és hát elvesztenék őket.
Így van, abszolút. Hát nekem meg jobb, azt vezették, hogyha az ember munkaképtelenné válik, és az állam támogatja, tehát ott azért óriási összegek vannak. Hát elektromos áramuk van a erőművekből, olajuk is, de hát a se olcsót. Tehát nagyon-nagyon ki van találva, és nagyon szeretik az embereket, a politikusok, én ezt érzem, és mindenki nagyon kedves, mindenki más spirituális beállítottságú, tehát ez ilyen környezetben könnyebb volt ez a gondolkodás.
Erről a gondolkodásmódról fogunk téged tovább kérdezni, maradjanak velünk, zene után ifjabb Szegedi Gáborral beszélgetünk tovább, hogyan és milyen bölcsességeket tanult, alkalmaz ma az életében, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Szegedi Gáborral. Sokan más oldaladról ismernek meg most, azt gondolom, tehát egy olyan lelki ember vagy lettél azok alatt a norvégiai nehéz évek alatt, amikor nagyon sok olyan dolog vagy trauma ért, amit nagyon sok ember nem tudott volna feldolgozni, és hogy te tulajdonképpen megismerkedtél egy olyan erőforrással, olyan lelki emberekkel, és ezáltal magad is egy csomó bölcsességre tettél szert, ugye, akik nem tartottak eddig velünk, tulajdonképpen egy alternatív úton energiával gyógyítottad a lovadat, ugye a hivatalos orvoslás mellett, akik azért a sima kis kenőcsökön, vagy még a, tehát hogy nem túl komoly támogatást tudtak nyújtani egy szegény ló sérülésére, és gyakorlatilag meggyógyult a ló. Kik azok az emberek, akik hatottak rád, akiknek a tanításait mai napig is használod, vagy elmégy hozzájuk, és hogyha egy nehéz helyzetben vagy, segítenek azt feldolgozni. Mesélj egy kicsit a tanítóidról.
Nagyon sok általam tisztelt ismerős, barát, edzőnek a tudását próbálom azokat, amiket úgy érzem, hogy a szívemmel egy közös hangot üt meg, azokat beépíteni a munkámba. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy eljutottam egyáltalán nagyon tisztelt és nagyon sok hálával tartozom Kereszti András György kinezológusnak.
De ő nem lovas edző, gondolom.
Ő nem lovas, de szakmailag tud segíteni, ugyanis a bemutatóimat, amikor megnézi, utána ő mint táncos koreográfus, tehát a show oldaláról közelíti meg. Nagyon-nagyon sokat köszönhetek már neki. Levezette nekem, meg elmagyarázta nekem, hogy a bemutatóknak mi igazából a lényege. Hát nekem ez úgy jött le, vagy én így érzem, hogy ez a lényege, hogy a közönség azonosul az előadóval, tehát ha egy örömöt lát, egy boldogságot, egy ügyességet, azt a befektetett munkát, azt a közönség átérzi. Tehát ha én egy boldogan adom elő azt a bemutatót, örömteli vagyok, akkor az a vendég, az a néző, az a versenyző, aki éppen azt a bemutatót megnézi, ezt az érzést átveszi, és remény szerint a visszajelzések alapján meg így van, egy boldogságot igyekszem okozni neki, közvetíteni neki.
Tehát kineziológusról beszéltél, Kereszti András Györgyről. Ő vizsgál is téged, hogyha egy-egy problémád van, vagy kérdésed, vagy beszélgettek, vagy mindkettő?
Nagyon sok kérdésem van neki, mert mivel hogy nagyon sokat külföldön vagyok, tehát fölgyülemlenek a kérdéseim, és fantasztikus válaszokat ad mindig, de azért kineziológiai oldásokat is végzünk.
Hozd meg velünk egy kicsit, hagyd tanuljunk mi is tőled, tehát hogy mit csinálsz akkor, milyen segítő vagy bölcs gondolatok vannak, amikor mélyponton vagy, mi segít kijönni, vagy pozitívnak lenni, hiszen azt mondtad, hogy akkor jó egy show, akkor lesz eredményes a munkád, ha örömöt tudsz közvetíteni. De azt akkor tud az ember, ha tényleg örül.
Tehát egy lovas bemutatónál, mondjuk főleg az én produkciómnál, ahol 5 ló, esetenként 8 ló, tehát egy nagyon profi csapat kell hozzá, lótulajdonos, édesapám szakmai vezetése, a napi munkát végző fantasztikus lovas emberek, hogy azok a lovak olyan jó állapotban legyenek, hogy én őszintén tudjak mosolyogni a bemutatókon. mert egy tapasztalatlanabb lovaknál ezt azért nem őszinte az ember mosolya, ahogy a Fábri Sándor másik szakmai vezető mondja. De igazából tehát ez nagyon fontos, hogy minden felkészült legyen, és akkor lehet azt az örömöt tényleg átélni a közönség előtt. Mivel sajnos azt is megtapasztaltuk már, amikor nem úgy sikerülnek a bemutatók, akkor azért nagyon nehéz, meg hát nem is érdemes olyankor mosolyogni, de azért mi mindig próbálunk egy pozitív hangulatot varázsolni a pályára, amennyire csak tudunk.
Mi segít téged, amikor ma mélyponton vagy?
Manapság azért merem ezt így megosztani, mert most már egy általánosabban hallom ezt, tehát azért természetesen mantrákkal, pozitív gondolatokkal, van, hogy a sikeres bemutatóknak az örömével próbálunk előrébb menni. Hát én azért mondhatom, hogy állandóan motivált vagyok, meg mindig sikerre éhesen dolgozunk, töretlenül megyünk előre.
Mi az a pozitív cél, amit szeretnél elérni összességében? Azon kívül, hogy most szép bemutató, meg mosoly, mi a missziód?
Hát célokat tűzök ki, de igazából tehát egy lovasoktatásnál is, egy lovas bemutatónál is, az, hogy az emberek, akivel dolgozok, tehát egy edzés alatt, az a lovas boldog legyen, fejlődjön, a lóval egy olyan kontaktusba kerüljön, ami mind a kettőjüknek öröm. Hát elmondom, amikor edzőként, akkor egy fantasztikus érzés, amikor mondjuk a tanítványom eredményesen szerepel, és mondjuk egy egész család, édesapa, édesanyja, testvére, fülegérő szájjal mennek haza, és búcsúzkodnak, az egy hatalmas élmény. Az is nagyon nagy élmény, amikor én az egyik lóval versenyzek sikeresen, ő egy másikkal ugyanezt az eredményt így eléri, tehát ez nekem egy fantasztikus öröm. Lovas bemutatókon, amikor egy népszerű nagy bemutatón sok néző előtt szép időbe hangsúlyozzuk ki, mert magyar közönség erre igényes, tehát azért van, hogy édesapám nyugat-európai országokban nagy esőbe ugyanúgy nagy sikert aratott, nálunk ez azért időfüggő is. Tehát egy jó hangulatú bemutató, sikeres bemutató az nekem olyan lendületet ad, hogy azzal nagyon sok kudarcon keresztül még át tudok menni.
Hát főleg, hogyha átfordítom azt, amit mondtál, ilyenkor mondjuk 10 000 embernek okozol örömet, hiszen azonosulnak a bemutató emberrel, és ha te örülsz, akkor ott 10 000 ember örül veled. De néha a nagy bemutatókon akár több 10 000 ember örül általad. Ez egy nagy misszió. Visszatérve egy picit a földi dolgokhoz, mik a terveid?
Hát nagyon sok megtisztelő meghívásunk van, lehetőségünk van, nagyon komoly német csapat, nagyon komolyan gondol ránk egy nagy projektjével kapcsolatban, jövőre Japánba, ez még nagyon kezdeti tárgyalások, de örömmel megosztom a hallgatókkal. Menedzser asszonyom Portugáliába gondolkodott, még lovassóban, turisztikában, díjugratásban, de igazából a több éves külföldi tapasztalat után minden nap arról álmodozom, gondolkodom, tervezek, hogy Magyarországon szeretnék egy nagyon sikeres, értékteremtő, emberek számára nagyon hasznos és boldog lovasmilliót megteremteni. És nagyon remélem, hogy az Úr segítségével ez meg is valósul.
Így legyen. Amen. Köszönjük, Gábor, hogy itt voltál.
Én köszönöm szépen a meghívást.
Ifjabb Szegedi Gáborral beszélgettünk. Ha lemaradtak a beszélgetésünk elejéről, feltétlen hallgassák meg az ismétléseket. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.